Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Nemzetközi Valuta Alap szerint a magyar gazdaság növekedése az uniós rangsor élmezőnyében lehet jövőre, jelentette ki a pénzügyminiszter, miután hivatalában fogadta a budapesti uniós pénzügyminiszteri csúcsra meghívott előadóként érkező Krisztalina Georgievát, az IMF vezérigazgatóját. Varga Mihály kiemelte, a Valuta Alap is támogatja a magyar EU elnökség azon célkitűzését, hogy az unió fokozottabban segítse az adósságkezelésben az alacsony jövedelmű, a migrációt tekintve jellemzően küldő országokat. Komoly esélyt lát az érzékelhető bérnövekedésre a miniszterelnök a következő 2-3 évben is, Orbán Viktor ezt a Kossuth Rádióban mondta el. Magyarország gazdasága egy nagyon nehéz időszakon már túl van, és egy nekilendülés küszöbén a konjunktúra kapujában áll, fejtette ki. A gazdasági növekedésünk az unió átlagát meghaladja, ebből a szempontból jól állunk, az infláció lassan 3% alá esik, illetve odaszorítják vissza, ami szintén jó. A magyar beruházási mutató is jobb, mint az uniós átlag, utóbbi 20%-a, miénk 23. Magyarország érdeke a gazdasági semlegesség és nem a blokkosodás, jelentette ki. Az ukrajnai háborúról szólva a kormányfő hangsúlyozta, a világ normális gondolkodású része mindig is békepárti volt, azt kellett elindítani a béke missziójával, hogy a nyugatiak is elkezdjenek gondolkodni ennek lehetőségéről. A békemisszió ezt a gondolatot elindította, hiszen óriási vitát kavartunk Európában. Az akció nélkül ilyen el sem indult volna, értékelt. Akármit csinál Brüsszel, Magyarország nem lesz bevándorló ország, jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor emlékeztetett, Magyarország 2015 óta, amikor a migránsválság tetőpontra jutott és az invázió megindult, azt mondja, a külső határokat meg kell védeni, ezért nyavajgás és önfelmentés helyett vett egy nagy levegőt, felépítette a kerítést és megfogta a migránsokat. Hangsúlyozta, az EU-nak nem megbüntetni kell Magyarországot, hanem ki kell fizetnie azt a nagyon jelentős összeget, amibe eddig a határvédelem került, és pénzt kell adni, hogy ezt a munkát folytathassuk. Mandátumot kapott a kormánytól Bóka János uniós ügyekért felelős miniszter, az Európai Bizottsággal való tárgyalása a Magyarországot elmarasztaló 80 milliárd forintos migrációs bírság ügyében. A miniszterelnökséget vezető miniszter a tegnapi kormányinfó hangsúlyozta, a cél egy kompromisszumos megoldás. Emellett Brüsszeltől a 2 milliárd eurós határrendészeti költségek megtérítését is kérik, ismertette Gulyás Gergely. Munkáshitelt vezet be, legkésőbb jövő januártól a kormány, a végleges döntés október végéig várató. A lépés azokra vonatkozna, akik már 17-18 éves koruktól dolgoznak, és nem jogosultak diákhitelre. Júliusban az ipari termelés volumene 1,3, munkanaphatástól megtisztítva 6,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztikai Hivatal. A jelentős eltérést az okozza, hogy ebben a hónapban 2-vel több munkanap volt, mint 2023. júliusában. A feldolgozóipari alágak közül 7-ben nőtt, 6-ban viszont visszaesett a termelés. Júliusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 6,2%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, közölte a KSH. Az építményfőcsoportok közül az épületek építésének termelése 2,8%, az egyéb építményeké 10,6%-kal csökkent. Az építőipar 1%-kal nagyobb termelést tudott felmutatni a júniusinál. A kormány megnégyszerezte a gyermekétkeztetésre fordított összeget, idén már több mint 130 milliárd forintot fordítanak erre, még 2010-ben 30 milliárd volt a keret, mondta el a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kifejtette, kiemelten fontos, hogy minél szélesebb körben biztosítsák az egészséges, változatos ételeket a gyerekeknek, ezért 2010 óta bővítették a kedvezményes vagy ingyenes étkezésre jogosultak körét, és időben is kiterjesztették a lehetőségét, így már az őszi, téli és tavaszi szünetben is igénybe lehet venni azt. Tovább csökkent tavaly a munkabalesetek száma, tájékoztatott a Nemzetgazdasági Minisztérium. A tárca szerint ez a kormány által kialakított munkavédelmi szabályozási környezet hatékonyságát mutatja. A halálos esetek száma is immár 3 éve folyamatos csökkenést mutat. Végül az időjárásról. Holnap alapvetően borult lesz az ég, csak átmeneti felszakadozások lehetnek. Ahogy most éjjel, majd a következő estétől is nagy mennyiségben várható eső, sokfelé viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet szombaton hajnalban 11-12 fok körül alakul, és napközben is alig melegszik a levegő, 15-16 fok körüli csúcsértékekre számíthatunk majd. Híreinket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. A következő percekben a szürethez kapcsolódva néhány népszokást idézünk fel, valamint egy szöllős sütemény receptjét is megismerhetik. Süje Károlyné Klárika nénit hallják.
Mindennapi életünkhöz, az étkezéseinkhez, a szokásainkhoz, hát így 3 olyan dátumot említek, ami a szürethez kötődik, és ez azért 3 nap, mert ugye tájegységenként változik a szüret napja, és hát ma már talán nem tartják ezt ilyen pontosan be, de én gyerekkoromban nem kezdhetett senki hamarabb azon a szőlődombon hamarabb szüretelni 1-2 nappal se. Amikor kezdődött a szüretnapja, akkor mindenki akkor ment egyszerre, úgyhogy nehéz is volt szüretelőket találni, mert mindenki egyszerre ment ki a szőlőhegyre. Tehát így október 15 Szent Teréz napja a szüret napja, de ugyanígy október 18-a Szent Lukács napja szintén, és október 21-ét Orsolya napját is mondják még a szüret napjának. Ilyenkor már ugye az állatok is bekerülnek a legelőről, így a október 20-a Szent Vendel, a pásztorok védőszentje, október 26-a Demeter vagy Dömötör napja, ezt pedig a juhász újévnek is hívják, ilyenkor ugye elszámolnak a juhászok a gazdának, behajtják őket a hegyről, vagy ahol éppen legeltették őket, és elszámolnak, hogy mennyi volt a szaporulat, mennyi maradt meg, milyen hozadékot hoztak, mennyi volt a gyapjú, meg egyebek, tehát ez annyira nem értek, de ez egy nagyon elszámolós időszaka volt a gazdák felé, a juhászoknak. És hát október, mondjuk az öregedés korának is, ugye az október elseje az idősek világnapja is egybe. Hát már csak az ősz szó, az őszül, ez is egy érdekes kifejezése. Hát az őszhaj azért több, mint egy hajszínváltás, mert komoly belső átalakulást is eredményez, hogyha már valakinek őszül a haját, ezt magamról tudom a legjobban. Elég gyorsan kezdtem őszülni, de nem korán, azért azt mondanám, de amikor őszülni kezdtem, azért az elég rohamos volt. És találtam egy Vörös Sándor verset, aminek az a címe, hogy Marasztaló, néhány sora. Ezt szeretném még megosztani kedves rádióhallgatókkal. Ó, ne vidd el 2 szemeddel a napsugarat, ne menj, várj még, mert a tájék sötétben marad. És hát még egy jeles évfordulót nem mondtam, hogy Simon Júdás is ebbe az időszakba emlékezzünk rá. Ez egy terményjósló idő volt, ami azt jelentette, ha szép idő volt azon a napon, a következő évben jó termés volt várható. Hát úgy legyen, hogy most is jó termés legyen várható. És már azért láthatjuk a határba, hogy nagyon sok felé vetnek. Van olyan növény, ami már kikelt, így a repszint is már láttam a földön, hogy már olyan ezüstös zöld színbe van az a tábla, ahova repcét vetettek. Ugye, az elmúlt adásokban többször foglalkoztunk a befőzéssel, a piacot, a kínálatokkal, de már befőzésről nem szeretnék, mert a múlt héten befejeztem. Az utolsó dolgokat is elraktam, kivéve még a birsalma sajtot, mert a birsalmának még jó, ha érik, már most kezd igazán úgy sárgulni. Na, kivételesen az van a kertemben birsalma, úgyhogy ezt nem a piacon kell vásárolnom. viszont eszembe jutott egy szőlős zselés torta, amit már sajnos elég régen készítettem, de ennek a csinyát, binyát pedig Anna nagynénémtől tanultam meg, és hát ezzel a recepttel neki szeretnék egy kis emléket hagyni majd, mert teljesen azóta, amikor ő elmondta, hogy hogyan készíti, én is mindig úgy csináltam, és mindig sikert aratott a család és a vendégeim körébe is. Anna néném Csorba Józsefné született Boros Anna, édesapám húga Szuhakálóba, híres sütőasszony hírében állott. Rengeteg lakodalomba, keresztelőre sütött süteményeket és különleges tortákat, ami különböző alakokat formáltak, így például könyvalakú, emeletes rokokó ruhás mennyasszonyi tortát sütött, én is ilyet kaptam tőle, meg se ettük, az hónapokig a szekrény tetején volt. Akkor ahova kisbaba született, oda kádas fürdőző babát vitt, vagy pólyás babát formát sütött, és hát különböző formákat, én ezekre emlékszem. Nagyon nagy türelme volt mindehhez, ahogy a most 93. évében is nagy türelemmel viseli a mindig tevékenykedő asszony az ágyhoz kötöttségét egy miskolci szeretett otthonba. Mindig csodáltam a türelmét, és ahogy legutóbb meglátogattam, megtapasztaltam ismét. Kérdeztem, hogy mit tetszik egész nap csinálni. Azt mondja, hát imádkozom, már más nem tudok. Nem hallok jól, nem látok, nem tudok felkelni. De arca sugárzott a belső nyugalomtól, és hát tényleg ezzel a recepttel szeretnék nagynéném előtt tisztelegni, és az ő emlékét továbbvinni akár írásba is, és most ezt a zselés gyümölcsös torta receptet szeretném elmondani. De már egyszer én beszél, nem is egyszer, kétszer is beszéltem már Anna nénémről, egyszer a nonpluszultráról, és egyszer pedig a húsvéti kalácsról, hogy ő hogyan tett rá a kalácsra a linzert tésztából azokat az eszközöket, a kínzó eszközöket, amivel Krisztust a keresztfára szegezték. Ha jól emlékszem erre a két alkalommal, biztos, hogy említettem.
When I was a young man courting the girls, I played me a waiting game. If a maid refused me with tossing curls, I'd let the old earth take a couple of whirls while I plied her with tears in lieu of pearls. And as time came around, she came my way. As time came around, she came. When you meet with the young girls early in the spring, you court them in song and rhyme. They answer with words and a clover ring, but if you could examine the goods they bring, they have little to offer but the songs they sing and a plentiful waste of time of day. A plentiful waste of time. Oh, it's a long, long while from May to December, but the days grow short. When you reach September, when the autumn weather turns the leaves to flame, one hasn't got time for the waiting. Oh, the days dwindle down to a precious few.
September, November, and these few precious days I'll spend with you. These precious days I'll spend with you.
Most pedig szeretném elmondani ennek a receptjét. Ez ugyan több fázisban készül ez a torta. Először is a torta alapot mondom el. Ez egy piskóta torta. Attól függ, hogy milyen nagyságú edénybe fogjuk belerakni, tepsibe, vagy kör alakú kapcsos formába, vagy akár egy lábasba, ha nincs valakinek kör alakú torta formája, akkor lábasba ugyanúgy meg lehet sütni. És hát a tojás mennyiség természetesen attól függ, hogy mekkora tepsibe akarjuk ezt elkészíteni. Tehát én most csak olyan alapot mondom, hogy egy tojáshoz szükséges egy evőkanál víz, egy evőkanál cukor és egy evőkanál liszt. Most ha kapcsos formában, ugye ez nem olyan túl nagy, vagy egy lábasba sütjük, akkor elegendő hozzá egy 4 tojás, de ha már egy nagy gáztepsibe, akkor a duplája, 8 tojás minimum kell hozzá. Először is a tojás sárgáját szétválasztjuk a fehérjétől. A fehérjét beletesszük egy olyan tálba, amiben föl tudjuk verni a tojásfehérjét. Hát én már csak robotgéppel szoktam, tehát habverővel verem föl, viszont mielőtt elkezdem verni, hozzáteszem ugyanannyi kanál vizet a fehérjéhez, mint ahány tojást tettem bele. Már ezt is mondtam, hogy csodálkoztam mindig, hogy tudom a vizet úgy felverni keményre, de sikerül. És akkor együtt felverem keményre, és utána teszem hozzá egyenként az egy-egy kanál kristálycukrot, és mindaddig verem, amíg egyáltalán érződik a cukor, hogy ropog a fogam alatt. Néha megkóstolom, hogy elegen, vagy jól felvertem-e már, meg elolvadt-e a cukor. Itt jegyzem meg, hogy Anna nényém férje, Józsi sógor verte mindig a habot. Ő nem látott jól, de ülve szintén nagy türelemmel jó keményre verte mindig a tojáshabját, és hát állítom, ha nem duplája is, de jóval több lett neki, mint amit robotgéppel föl lehet verni. Ugyan ő keverte ki a krémeket, még akkor is, amikor már volt elektromos habverőjük, akkor is ő verte ezt. Tehát visszatérek ahhoz, hogy tehát hozzáadtuk a kanalanként a kristálycukrot, és ezzel addig verjük, amíg teljesen sima nem lesz. Ezt követően már fakanállal dolgozunk, nem a habverővel, hogy ne törjön a tojáshab. A habverésnél még azt szeretném elmondani, hogy a habverőt mindig egy irányba forgatjuk, mert ha össze-vissza járkálunk az edénybe vele, akkor azokat a kis hólyagocskákat, amiket a tojásfehérjéből képződik, azt szétzúzzuk, és akkor összeesik jobban a hab. Tehát mindig én az óramutató járásának megfelelően szoktam keverni.
Így kerül bele a kellő levegő mennyiség.
Igen, mert attól lesz finom, hogyha jó levegős, de ugyanígy, mikor hozzáöntöm egyenként a tojás sárgáját, azt is mindig csak egy irányba keverem, tehát maradok az óramutató járására. Hozzászitálom a lisztet, de ez sem egyszerre, hanem szinte kanalanként, vagy két kanalanként teszem hozzá, és akkor sütőpapírral bérelt tepsibe, vagy tortaformába öntjük, előmelegített sütőbe 200 fokon tűpróbáig sütjük, tehát közben nem kell kinyitogatni a sütőt, mert könnyen összeesik a piskóta, tehát már csak a sütés körülbelül 3/4 részébe szabad kinyitni, akkor megnézhetjük, vagy ha valakinek olyan a sütője, hogy nem egyenletesen süt, akkor megfordítjuk, hogy a másik oldala is ugyan olyan szépen süljön. Tehát akkor egy nagy tűvel megnézzük, ha nem ragad már rá a tészta, akkor jó lesz a piskótánk. Amíg sül a piskóta, akkor elkezdjük elkészíteni először is a gyümölcs zselét, amihez hozzávalóként 3 púpos evőkanál étkezési zselatinra van szükségünk, és 1 liter szűrt gyümölcslére, ez alma vagy szőlő, a szőlőből lehet a piros is, vagy a fehér szőlőnek a leve. Rostos levet nem ajánlok hozzá, mert akkor nem lesz szép áttetsző a zselatinos gyümölcskocsonyánk. És hát ezt egy 2 literes lábasba először belerakom a zselatint, kevés lével először nagyon simára keverem, és apránként folyamatosan kevergetés mellett adom hozzá a többi levet, és akkor lángelosztót használok, amikor felteszem a gázra, és kevergetés mellett felmelegítem a zselatinos folyadékot, de nem forralom fel, csak felmelegítem, amikor már teljesen egyforma, és akkor már ugye kisült a piskótán, kivettük a tepsiből, mert ugyanabban a tepsibe kell berakni a zselatinos gyümölcslevet, amiben készítettük, mert akkor lesz egy forma tökéletes a nagyság. Ha a kerekbe, akkor kerek, tehát más tepsit ne használjunk, csak azt, amiben sütöttük, és akkor ezt a tepsit egy picit bevizezzük, és cellofánpapírt, amit szintén, tehát akkor a cellofánt vágunk, amilyen a tepsink, és azt is bevizezzük, és szépen belesimítjuk ebbe a tepsibe, de úgy, hogy legyen pereme is, mert majd ebbe öntjük a zselatinos gyümölcslevet. Először csak az 1/3-át öntjük bele, és betesszük a hűtőszekrénybe dervedni. Itt arra vigyázunk, hogy egyenes legyen a ne valamilyen másik lábasra tegyük, és az egyik oldalon elbillen, mert ugye lefolyik, akkor nem lesz egyforma, tehát egy sima területre tegyük a hűtőszekrénybe, hagyjuk megdermedni, addig elkészítjük a belevaló gyümölcsöt, tehát bármilyen gyümölcsen lehet gyümölcstortát csinálni, most a szőlőt javaslom, de legjobban a bogyós gyümölcsökből mutat, és azt olvastam, illetve hallottam, hogy kivit ne használjunk, amikor zselatinnál, mert abból olyan anyagokat von ki a zselatin, ami nem jó az egészségünkre. Tehát pontosan nem tudom megmondani, de ezt így olvastam, meg hallottam. Mert nem lesz csúnyább, mert én is tettem már azelőtt kivit bele, tehát nem az, hogy összehúzza a kivit vagy valami, de azt nem javasolják a szakértők. Hát én azóta nem szoktam használni, mert mondjuk az is mutatós, ahogy fölvágjuk a kivit, olyan szép a erezete a magháza, és nagyon jól néz ki, de ez esetleg nem lenne. Na most, hogyha szőlőből készítünk, vagy más bogyós gyümölcsből, és mondjuk a születésnapra készül, akkor más színűből kirakhatjuk esetleg az ünnepeltnek a évszámát is, hogy hány éves. Itt viszont arra kell vigyázni, hogy a fordított tükörképét tegyük ki, mert mikor kifordítjuk majd, vagy ráfordítjuk a tortára ezt, akkor a háta lesz az eleje, hogy így mondjam, és ezt úgy szoktam csinálni, hogy papírból kivágom a számot, amire éppen szükségem van, és azt fordítva teszem rá a tortára, és akkor annak mentén rakom ki, vagy magam elé teszem fordítva, és akkor úgy jobban látom. Hát lehet, hogy néhány számnál lesz könnyebb megcsinálni, de vannak olyan számok, aminél ez a biztos siker, hogyha kirakjuk magunk elé, vagy arra, és akkor úgy rakjuk. Amikor megdermed, persze, akkor kell ezt szépen így rárakni, és akkor kitöltjük a többi részét más színű gyümölcsel, ha ilyen évszámosat rakunk. Ha pedig nem, akkor bárhogy szórhatjuk vegyesen is, hát, vagy egyszínű, vagy amilyen éppen szőlőnk, vagy málnánk, vagy eper, vagy bármi van, az epret érdemes elvágni, mert az nagyszemű, és azt viszont úgy csináljuk, hogy az alja legyen lefelé, mert akkor az nagyon jól fog mutatni majd, mikor megfordítjuk. És akkor ráöntjük a maradék zselatinos levet, ami többnyire nem szokott megdermedni ez alatt az idő alatt, de ha mégis kezdene már egy kicsit kocsonyásodni, akkor lassú tűzön melegítsük át újra, és akkor óvatosan öntsük rá, mert ha egyszerre zúdítjuk rá, akkor hiába dolgoztunk ott a számokkal, az szépen szét fogja mosni. Tehát nagyon óvatosan kezdjük a sarkánál, és akkor az szépen úgy belefolyik. Ajánlom ezt is esetleg töltsés segítségével tölteni, mert akkor biztos nem fog úgy rázódulni, és akkor lesz szép egyforma, és akkor ismét visszatesszük a hűtőszekrénybe, hagyjuk megdermedni. Ez alatt, ha még dermed, elkészíthetjük a hozzávaló krémet, vagy a piskótára először krém kerül, utána megy a legutoljára a zselatinos gyümölcs rá. Ehhez egy nagyon könnyű krémet készítünk, hát egy negyed kiló margarinhoz vagy vajhoz 20 deka porcukorot használunk, ezt habosra keverjük, és mielőtt ezt kikeverjük, elkészítünk 4 deci tejbe egy vaníliás vagy egy tejszínes pudingot. Ehhez nem szoktam színes csokoládé vagy puncsos pudingot használni, csak ezt a világosokat, és jó keményre főzzük ezt a pudingot. Azért is nem fél liter tejet mondtam, hanem csak 4 decit. Vagy ha fél liter tejbe, akkor tehetünk bele másfél pudingport, vagy még akár kettőt is, és ehhez csak nagyon kevés cukrot teszünk, nem annyit, amennyit előír a recept. Amikor jó keményre megfőztük, akkor a lábasba hagyjuk, és egy kis porcukorral megszórjuk a tetejét, ez azért kell, hogy ne bőrösödjön meg, és akkor még ezután én folpakot szoktam rárakni. Ez biztos garantálja, hogy nem fog megbőrösödni, mert ha már kezd a teteje bőrösödni, és akkor közbe kavargatjuk, akkor ilyen csomós lesz, amikor készítjük. Ja, akkor kikeverjük a margarinnal vagy vajjal a porcukrot jó simára habosra, és amikor meghűlt ez a pudingunk, akkor kanalanként tesszük hozzá és verjük tovább. Ne egyszerre tegyük bele, mert akkor túrós lesz a krémünk, és nem is lesz olyan jó állagú, meg hát nem is lesz olyan szép, és akkor, ha meg véletlenül mégis csomósra sikerülne a pudingunk készítése, mert akadt már nekem is olyan, akkor pedig szitán át szoktam törni ugyanúgy, mint a túrót, hogy ne legyen, mert akkor meg sokkal finomabb lesz. És ha kihűlt, akkor a piskótára rákenjük a krémet, és akkor óvatosan ráborítjuk a megdermedt gyümölcsös zselét, és én a celofánt csak akkor szoktam leszedni róla, mielőtt szeletelem. És akkor így nem kell takargatni a hűtőszek, mert nyilván vissza kell tenni a hűtőszekrénybe, nem kell takargatni, hogy mert rajta maradt az a celofán, és akkor már akkor tálcára rakom, és hát ha kerek formába tesszük, ugye akkor átlósan vágjuk, és körcik alakú szeleteket kapunk, viszont körcik szeleteket, vagy háromszög alakú szeleteket lehet a négyzet, vagy téglalap alakú tortából is készíteni. Én ezt úgy szoktam, hogy kimérem, hogy hány centi hosszú a tepsi, és akkor tudom, egy 10-12 centinként bejelölöm a távolságot, és akkor egyenlő szárú háromszögeket vágok belőle, és akkor az egyiknek fönt lesz a talpa, a másiknak alul, és akkor így gazdaságosan szépen föl lehet vágni, és amikor a tányéra kerül, ugyanolyan, mintha egy kerek tortából raktuk volna, és csak praktikusáként mondtam el, hát próbáljuk ki most még szőlővel ez, de fagyasztott gyümölcsel is el lehet készíteni, és nagyon mutatós és nagyon finom torta lesz. Több helyre vittem már ilyet, akár esküvőre is, és mindig tényleg megdicsérték, és nagy sikere volt ennek a zselés gyümölcs tortának. Könnyű is, nem olyan túl krémes. Na most ahhoz, hogy könnyű krémünk legyen, használhatunk maszkarpónét is, amihez nem is fontos, hogy puding legyen, hanem hát most az árakat nézve majdnem, hogy ez a legolcsóbb, főleg ha akkor vásároljuk, mikor akció van, és azért ki figyeli az akciós vásárlási lehetőségeket, azért láthatja, hogy szinte havonta van a mascarpone valamelyik üzletbe. Most is van olyan, ahol lehet vásárolni, és abból lehet könnyű krémet, ahol tehetünk egy kis vanília aromát, vagy vaníliás cukrot, vagy vanília rudat, tehát nem fontos hozzá főzni, ha gyorsabban akarjuk elkészíteni, de ahhoz azért ajánlott, hogy egy fél kiló legalább legyen a mascarpone. hogy azért ne csak éppen meglássa az a piskóta a krémet, hanem egy kicsit vastagabb legyen. Próbálják ki, sok szerencsét kívánok hozzá.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink! A Gereben együttes a magyar progresszív népzene népszerű és karakteres képviselője volt több mint 3 évtizeden át. Az együttes még Gereben néven alakult 1978-ban a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Alapítója Rácz Antal Citera, aki alapjaiban újította meg a citera játékot. Antal húgával, Rácz Erzsébettel évek óta együtt játszott Rácz testvérek néven. És később csatlakozott hozzájuk Túri Ferenc is, akit az egyetemi kollégiumban még Rácz Antal tanított citerázni. Az akkor még 3 tagú együttes első hivatalos koncertje 1978. január 4-én volt Budapesten, az egyetemi színpadon, a Debreceni Déli Báb együttes meghívására. Az együtteshez fél év múlva csatlakozott Römer Otto, kitűnő hegedűs, aki addig a Déli Báb együttesben játszott. Sokáig 4 tagú volt az együttes. A 80-as évektől Rácz Erzsébetet Vasvári Anna Mária váltotta éneklésben, majd 2001-től állandó tag lett Farkas Zoltán Batyú is, a jeles néptáncos, aki dobolt és ütőhangszereken játszott. 2011-től pedig Szlama László is gyakran játszott az együttessel. A Gereben 2016-ig egészen Rácz Antal haláláig működött, majd 2018-ban az együttes 3 tagja eldöntötte, hogy megújítják a formációt. Ekkor került be a csapatba Debreceni Kis Helga, így az együttes idézőjelben megfiatalodott, és felvette az új Gereben nevet. Zenéjükre az improvizációs betétekkel tűzdelt feldolgozások jellemzőek, erőteljes ritmus alappal, ütőgardonnal és dobbal. Nagy hangsúlyt kap még a citera és a kobozjáték, valamint rendszeresek a táncbetétek férfi szólók és páros táncok formájában. Nos, ennyi bevezető után a most következő percekben javaslom, hogy zenéljen nekünk a Gereben együttes. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.
Yeah.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Gereben együttes felvételeiből válogatotta a zenei szerkesztő Túri Sarolta. Nevében is köszöni meg tisztelő figyelmüket, és további jó rádiózást, kellemes időtöltést, és szép délutánt kíván önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Délidőben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a technikai pultot Somogyi Márton kezeli, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a hírszerkesztő pedig Debnár Ádám. A bemondót Berec Renátát hallják. Most hallgassák meg a délutáni műsor kínálatot. 14 órakor kezdődik Merítés című műsorunk, melyben szó lesz egyebek mellett a műcsarnokban látható Csete György és felesége Csete Ildikó, valamint a Pécs csoport kiállításáról, illetve szeptember 13-a és 15-e között rendezik meg a Kerekdomb Fesztivál táján. Ezután szó lesz arról, hogy a Zsidó Kulturális Fesztivál keretében szeptember 15-én Rutka Róbert és barátai Tompos Kátyára emlékeznek, és szeptember 16-án az Arszakra Fesztivál keretében a Kultúra Hungarikumai címmel lesz tárogató és címbalom koncert a Szent István Bazilikában. 14 és 15 óra között Tokai frekvenciánkon Lélekműhely című összeállításunkban Nagy Bálint jezsuita szerzetes az ifjúság pasztorációról osztja meg gondolatait. 14 és 15 óra között Kisújszállási frekvenciánkon Szülőföld című műsorunkban megismerhetik a Mozgássérültek Országos Szövetsége Helynemedin szekcióját, valamint beszámolunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem között kötetett együttműködésről. Rövid ajánlunkban Deli Gergelyt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektorát hallják.
Nemzeti Közszolgálati Egyetem büszke arra, hogy tevékenysége pedagógus képzéssel bővül. Ahogy rektorasszony is említette, 2024. augusztus 1-én létrejött egyetemünkön a Nemeskürti István tanárképzők. Ez a Széchenyi és Kossuth nagydíjas irodalom és filmtörténész egyetemi tanárnevét viseli. Az NKR tanárképzése 2025. szeptember 1-én indul majd. Magyar, történelem, angol, német, földrajz és természettudomány környezettan szakokon, valamint a pedagógus képzési paletta kiegészül a tanító és az óvodapedagógus szakokkal.
15 órától irgalmasság óráját hallanak, majd aranyszájú Szent Jánosról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután Faustina Kowalska nővér naplójából olvas fel Dér Gabriella színművésznő. 15 óra 30 perckor kezdődik Hitvalló című műsorunk, melyben Mécs László Vadócba rózsát oltok című verséről a Miskolci Fráter György Katolikus Gimnázium diákjaival Lóci Tamás atya beszélget. A 16 órai hírek után kívánság műsorunkkal jelentkezünk. Ezután kezdődik ifjúsági magazinunk az Iránytű. Holnap ér véget a 20. Színefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, amelyen bejelentették, hogy a közeljövőben megújul és a filmművészettel kapcsolatos funkciókat kap a Szentpéteri kapuban található Pressburger Imre, Oscar-díjas forgatókönyvíró, rendező szülőháza. Mai műsorunkban a jubiláló fesztiválról beszélgetünk a Miskolci Egyetem rektorával, a főszervező cég ügyvezetőjével és a város polgármesterével. Ajánlunkban Veres Pál beszél a Selmeci Szellem című filmről.
Én bízom benne, hogy annak is lesz folytatása, hiszen egy nagyjából 70 órás anyagból vágtak össze egy órásat, és itt az egyetemmel szintén együttműködve a Selmeci hagyományok népszerűsítésében nagyon fontos szerepet játszik ezik. Nagyon jók voltak a beszélgetések, utána, hogy egész éjszakában nyúltak a beszélgetések, és fantasztikus élmény volt olyan emberekkel találkozni, akik ugyanúgy gondolkodnak, ugyanolyan fontos nekik Miskolc, ugyanolyan fontosak az értékek, a kulturális értékek. Úgyhogy ilyenkor vagyok igazán boldog, hogy ebben a városban élhetek, és valamit talán tehettem is érte.
17 órakor regionális híreket, akkor esti hírmondót, valamint regionális sporthíreket hallanak. 18 órától rózsafűzéri meccságot közvetítünk rádiónk egri stúdiójából. 18 óra 30 perckor a Közelkép című műsorunkkal jelentkezünk, melyben Kis István Fafaragóval, népi iparművésszel, a Heves megyei Népművészeti Egyesület elnökével készült beszélgetésünk folytatódik. 19 órakor kezdődik könyvjelző című műsorunk, melyben egy őszi könyvajánlóval várjuk Önöket. Fekete István novellás kötetéből csemegézünk. 19 és 20 óra között Tokai frekvenciánkon Találkozás című összeállításunk szól. Ugyanebben az idősávban Kisújszállási frekvenciánkon a görögkatolikus egyházadását hallhatják. 20 órától a Líceumi Krónikával, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem műsorával jelentkezünk. Ez délutáni esti programkínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezem. A viszonthallásra!